Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, a 44. Zsoltárt olvassuk. A 44. Zsoltárban így szól hozzánk Isten ihletett ígéje. Az éneklő mesternek, a Kórá fiainak tanítása. Ó Isten! Füleinkkel hallottuk, atyáink beszélték el nékünk a dolgot, melyet napjaikban, a hajdankor napjaiban cselekedtél. Nemzeteket űztél ki saját kezeddel, őket pedig beültetted. Népeket törtél össze, őket pedig kiterjesztetted, mert nem az ő fegyverükkel szerezték a földet, és nem az ő karjuk segített nekik, hanem a te jobbod, a te karod és a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te magad vagy az én királyom, ó Isten! Rendelj segítséget Jákobnak. Általad verjük le szorongatóinkat, a te neveddel tapodjuk le támadóinkat. Mert nem az ívemben bízom, és kardom sem védelmez meg engem, hanem te szabadítasz meg minket szorongatóinktól, és gyűlölőinket te szégyeníted meg. Dicsérjük Istent minden nap, és mindörökké magasztaljuk nevedet, Szela. Mégis megvetettél, meggyaláztál minket, és nem vonulsz ki seregeinkkel. Megfutamítottál minket szorongatóink előtt, és akik gyűlölnek minket, fosztogattak maguknak. Oda dobtál minket vágó juhok gyanánt, és szétszórtál minket a nemzetek között. Eladtad a te népedet nagy olcsón, és nem becsülted az árát magasra. Csúfságul vetettél oda minket szomszédainknak, gúnyra és nevetségre a körülöttünk lévőknek. Példabeszédül vetettél oda a pogányoknak, fejcsóválásra a népeknek. Gyalázatom naponta előttem van, és orcám szégyene elborít engem. Csúfolók és káromlók szaváért, az ellenség és a bosszúálló miatt. Mindez utolért minket. Mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg a te frigyedet. Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te ösvényedről. Noha kiűztél minket a sakálok helyére, és reánk borítottad a halál árnyékát. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen Istenhez, nem de kifürkészte volna ezt Isten, mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Bizony te érettel gyilkoltak minket minden napon, tekintettek minket, mint vágó juhokat. Serkenj fel, miért alszol, Uram? Kelj fel és ne vessel minket örökké. Miért rejted el orcádat és felejted el nyomorúságunkat és háborúságunkat? Bizony a porba hanyatlik lelkünk, a földhöz tapadt testünk. Kelj fel a mi segítségünkre, ments meg minket a te kegyelmedért. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy hozzád jöhettünk ma is gyülekezet közösségébe azért, hogy imádjunk téged, hódoljunk neked, tiszteletünket tegyük szent színed előtt. Köszönjük néked, hogy föltekinthetünk reád, aki teremtettél, aki gondot viselsz, aki megváltasz, aki újjáteremted az egész világot egy napon. Köszönjük néked, hogy adtad nekünk a fiadat, az Úr Jézust, megváltóként, üdvözítőként, aki itt a földi életbe magához vonhat minket, hogy vele éljünk, vele járjunk, és aztán megérkezhessünk az örök hazánkba, az új égre és az új földre, a te országodba. Köszönjük néked, hogy adtad nékünk Szentlélek ajándékát, hogy hitre segítsen bennünket, és a hitben megtartson, őrizzen bennünket, hogy a szent életre tanítson meg itt a földi életünkbe, amelyet majd az örökké valóságba is élhetünk. Köszönjük néked, Szent Háromság Isten, hogy leborulhatunk most előtted lélekben, térdet fejet hajthatunk előtted, és imádhatunk téged. Tökéletes vagy cselekedeteidben, tökéletes vagy tulajdonságaidban is, hiszen merő szentség vagy, merő szeretet, kegyelmesség, hatalom, erő, dicsőség. Köszönjük, hogy leborulhatunk előtted, porszem teremtményeid. És kérhetünk még arra, hogy legyél itt velünk, és áld meg Isten tiszteletünket, bár nem érdemeljük meg, mert bűneink elborítják a mi fejünket. és nem tudunk más tenni, csak oda alászkodni eléd, és kérni a bocsánatodat is. Bocsáss meg nékünk, és tisztítsd meg a szívünket, s tégy alkalmassá bennünket arra, hogy hallgassuk, értsük, higgyük a te igéidet. Kérünk téged, áld meg mai Isten tiszteletünket itt a közösségünkbe, és szerte az egész világon, ahol összejöhetnek a te gyermekeid. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, nagy neved dicsőségéért. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 372. énekünk első versét énekeljük. 372. dicséretünk első versét. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének, bocsássa ki magas mennyből fénylő világát. Isten tiszteletünk alapigéit a felolvasott 44. Zsoltárból olvassuk, a 44. Zsoltár 18. versétől a 24. versig. Mindez utolért minket, mégsem feledtünk el téged, és nem szegtük meg szövetségedet. Nem pártolt el tőled a mi szívünk, sem lépésünk nem tért le a te ösvényeidről. Noha, kiűztél minket a sakálok helyére, és reánk borítottad a halál árnyékát. Ha elfeledtük volna Istenünk nevét, és kiterjesztettük volna kezünket idegen istenekhez, nem de kifürkészte volna ezt Isten, mert ő jól ismeri a szívnek titkait. Bizony te éretted, gyilkoltak minket minden napon, tekintettek bennünket, mint vágó juhokat. Serkenj fel! Miért alszol, Uram? Kelj fel! Ne vess el minket örökre! Foglaljunk helyet! Kedves testvéreim, Izrael története csodálatos győzelmek és szörnyű csapások története. Hol fenn, hol len. És ez a változékony történelem tükröződik a Zsoltárokban is. Mert vannak újongó győzelmi énekek, melyeket a nép énekel, de ezek mellett megszólalnak a nagy krízisből felszálló, egészen megrendítő, segélykérő Zsoltárok is. Ilyen ez a 44. Zsoltár is, ami a bajba jutott nép segélykiáltása. Úgy tűnik, hogy egy nagy ellenséges katonai támadás során súlyos vereséget szenvedtek, aminek következtében kiszolgáltatottá vált a nép, elveszítve a hadsereget, mint védőbástyáját, és az ellenség akadálytalanul fosztogathatta, pusztíthatta ő a nép tagjait. Ebben a helyzetben fordulnak az Úrhoz Kóré fiai, és hívják segítségül Istent. A Zsoltár négy versszakra bontható. Az első versszakban egy Isten dicsőítő visszatekintés történik a múlt eseményeire. A második szakaszban a jelenlegi tragikus helyzetet írják le. A harmadikban a tragédia okát fejtik ki, a negyedik versbe pedig Isten segítségül hívják. Nézzük sorba tehát akkor ezeket a részeket. Tehát az első versszak Isten múltbeli nagy tetteinek a felemlítése. Tulajdonképpen az első verstől a 9. versig tart. Ahogy elkezdjük olvasni ezt a Zsoltárt, már azt hiszük, hogy Isten népének a hála éneke lesz ez, mert a nép emlékezik Isten nagy tetteiről, amiket a történelembe véghez vitt, és ezért dicsérik őt. Arra tekint vissza, hogy az atyák meghódították Kánaán földjét, és győzelemre segítette őket az Isten. Régi dolgok ezek, de mint a futó tűz, úgy terjedtek ezek a régi dolgok. Erről beszéltek a pásztorok a pásztortüzeknél, az istentiszteleten, amikor felolvastak a szent tekercsekből, erről hallottak, énekelték a zsoltárokban, a honfoglalás során véghez vitt nagy isteni tetteket, mert ami a kis fegyvertelen Izrael népének lehetetlen volt akkoriban, azt az Isten hatalmasan megcselekedte, elűzte az erős, felfegyverzett, túlerőben lévő városi népeket előlük, és nekik adta azt a földet, ahol külön tervei voltak velük. Ha figyeljük ezeket a sorokat, akkor feltűnik többek között egy sajátos történelem szemlélet. Tudnélik, a Kóré fiai Istent látták cselekvőnek a történelem színpadán. Ő tette meg, mondják, hogy nemzeteket űzött el, és ő tette meg, hogy népének adta az ígéret földjét. Ő cselekedett. Népeket szaggatott ki, és a helyükre beültette a népét. Ő tette ezt. Nem az ő fegyverük, nem az ő karjuk, hanem az Úr jobbja és arca világosság, hogy olvassuk itt a Zsoltárban. Úgy látszik, hogy ezek a Szentlélektől ihletett szerzők nyomatékosan visszautasították azt a gondolatot, hogy az Úr csak mint egy ilyen segítője volt Izraelnek a győzelmes hadjárat során, úgyhogy a győzelmeket végül is hát teljességgel maguknak, a fegyvereiknek, a hősiességüknek köszönhették. A korabeli uralkodók egyébként hangzatos feliratokon hirdették az ő nagy tetteiket. Izrael nem így tett, hanem ők Istennek adták, egyedül Istennek adták a dicsőséget. Egyetlen ok, hogy győztünk annak idején, hogy velünk volt az Úr. És miért? Miért tette ezt velünk? Itt azt mondják, a negyedik versnek a végén van ez, mert kedvelte a népét, vagyis mert kegyelmes volt. Irgalmas volt velük, kegyelmes volt, a többi népeken pedig, akiket Isten elűzött előlük, részben elpusztított, azok fölött igazságos ítéletet gyakorolt. Ő a történelemnek az ura. Ez, testvéreim, nem csak a zsidó embereknek a meggyőződése volt, sőt, azt hiszem, hogy még ma is az, legalábbis a nem ateista zsidóknak, hanem az istenfélő zsidóknak, de az biztos, hogy a keresztjének lelkét is, nem mindegyik keresztjénét, hanem az istenfélő keresztjénekét, az istentelen keresztjénekét nem, de az istenfélő keresztjének lelkét uralja ez a gondolat, hogy Isten, Izrael istene, Ábrahám, Izsák, Jákob istene, Jézus Krisztusunk atya kezében tartja az emberiségnek a történelmét. Sokszor ez a kézben tartás a számunkra megkérdőjeleződik. Ilyenkor mindig a hitünk inog meg. Hinnünk kell ebben, hogy Isten kezében tartja a történelmet, mert ő maga mondja ezt. A zsidók hite, de a keresztjének hite is Istennek a saját szavai nyugodott, aki ebbe a dologba beavatott bennünket. Ennyit tudhatunk, hogy az ő kezében futnak össze a szálak, a történelem szálai. Akár jó dolog történik, akár rossz dolog. Mindig ő áll az események mögött. Tehát, hogy így mondjam, ez nem egy zsidó vagy keresztjén kitaláció, filozófiai ötlet, hanem ezt Isten mondta, hogy ő tartja kezében a dolgokat. Ő jelentette ki a zsidóknak és nekünk is keresztjéneknek a proféták és az apostolok által, vagy Jézus Krisztus által, mindegy, ahogy tetszik, hogy minden ő hozzá megy vissza és tőle indul ki. A teremtésben is szuverén módon cselekedett. Akkor ott azt teremtett, amit ő akart. Ugyanígy a világ kormányzó vagy gondviselő munkája is teljesen szuverén azt cselekszik, akkor, amikor, ahogy ő neki az tetszik. És ugyanígy szuverén egyébként Isten a bűnösök üdvözítésébe. Azt üdvözíti, akit akar. Nem adja föl ebben a tekintetben se a maga szuverenitását. Tehát nagyon fontos dolog ezt szívünkbe forgatni, és tudatosítani, hogy Istennek ez a gondviselő, világkormányzó munkája számunkra tulajdonképpen mindig csak utóbb derül ki. Hisszük, hogy ő irányítja az eseményt, nem tudjuk, mi fog történni. Csak azt tudjuk, hogy mi fog majd történni, amit Isten nekünk elmondott. Például elmondta előre, hogy majd el fogja küldeni a fiát, Jézust, hogy legyen megváltva, ezt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy a Krisztus mennybe menetele után Jézus mit csinál most, de majd azt is tudjuk, hogy mit fog tenni az idők végén. Amikor eljön az idők vége, akkor visszatér, ítéletet tart, feltámasztja a halottakat, és új eget és új földet teremt. Tudhatjuk ezeket a dolgokat, meg még egy-két dolgot úgy nagyjából, de hogy konkrétan Isten nem avatott bele bennünket az ő világgal kapcsolatos terveibe. Hogy pontosan mi történik, csak azt tudhatjuk, hogy mindig ő tartja kezében a dolgokat. Más dologba beavatott minket. A megváltás titkaiba Isten sokkal részletesebben beavatott bennünket. Elmondta, hogy kiknek teremtett, hogy mi az alapvető baj az életünknek, tudnélik, hogy föllázadtunk ellene. Elmondta, hogy ő kész nekünk megbocsátani, elmondta, hogy Jézus Krisztus keresztjére és véréért kegyelmes nekünk. Visszafogad magához, elmondta, hogy mik a tervei az életünkre nézve, milyen jövő vár rejánk, sok mindent elmondott a megváltásunkkal, az üdvözülésünkkel kapcsolatban, de a világ kormányzó munkájában nem engedett nekünk Isten ilyen bepillantást. A legalapvetőbb dolgot viszont elmondta, hogy az ő kezébe futnak össze a szálak. Valahogyan. Nem tudjuk, hogy hogyan. A legnagyobb hibát követik el, testvérek, azok az emberek, akár egyházi emberek, akár világi emberek, akik úgy vélik, hogy nem Isten irányítja az eseményeket, hanem rajtuk múlik minden. És Isten legfeljebb valami segítőnk. Biztatnak esetleg bennünket is, hogy vegyük kezünkbe a sorsunk irányítását. Hiszen mi vagyunk a saját szerencsénknek a kovácsai. Mások azzal hitetik magukat, hogy esetleg egy elhívott embercsoport tagjaiként ők irányítják a történelem menetét. A háttérhatalomra gondolok, akik elhitték magukról, hogy ők irányítják a történelmet. Ugyanezt hitték el magukról a kommunista párt központi bizottságának a tagjai is, szerte a világon, ahol létrehozattak. Ők úgy hitték, hogy ők irányítják a történelmet, a kommunista világbirodalom, illetve paradicsom felé. Oda képzelték magukat Isten helyére, és azt gondolták, hogy ők eljátszhatják Istennek a szerepét. Látjuk, hogy mi lett belőle, a pokol. Alahányszor az ember Istent kezd játszani, mindig poklot csinál magából, meg maga körül. Úgy tűnik, hogy Kóré fiainak még nem veszett el a józan ítélő képessége, a múltba nézve. Látták a dicsőséges múltat, de nem szállt el az agyuk az őseiktől, hogy mekkora eredmények, mekkora sikerek, de nagy emberek vagyunk mi, a mi zsidó őseink. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy az Úr, ő adta nekik a földet. Sőt, kifejezetten áthúzzák ezt, nem a mi karunk, nem a mi fegyvereink, nem a mi erőnk, ő, egyedül ő, és miért? Mert kegyelmes hozzánk. Nem érdemeltük, mégis. Ezt a gondolkodásmódot, testvérek, meg kell valahogy tanulnunk a Bibliából. Nagyon nagy segítség ez nekünk. Ha látjuk ma is, hogy ő irányítja a dolgokat, akkor is, ha nem értjük. Nem értjük. És nem is csak a mi életünkről van szó, mert a mi életünk szálai is az ő kezébe futnak valahogy össze. Velünk se véletlenül történik se a jó, se meg a rossz se. Nem véletlen. Ő a gondviselő kezébe vannak az irányítás szálai. De ez igaz egy gyülekezetre is, igaz egy népre, igaz az egész világra, az összes népekre. Nem értjük, testvérek. Nem értjük sokszor az Urat, hogy mit, miért, hogyan, merre, meddig, miért pont most, miért pont így. Titkok vannak előttünk. Nem értjük, hogy miért zuhan le az a nyomorult repülőgép, miért hal meg annyi száz ember. Nem értjük, hogy miért kezdődik el egy nagy csata, megint a Közel-Keleten, pontosan miért engedi ezt Isten, hogy Izrael támadja azt, aki előbb őt megtámadta, és el akarja pusztítani. Miért jönnek vissza a rakéták onnan, miért okoznak akkora károkat. Emberek halnak meg, nem értjük az egészet. Nem értjük azt, hogy mi folyik itt a szomszédunkba. Nem értjük, hogy mi folyik Észak-Írországban, mi ez a tombolás. Miért áll az Amerikának nem tudom hány városa lángokba és polgárháború veszedelmébe. Nem értjük, csak azt hihetjük keresztényként, és ez ad valamelyes megnyugvást, hogy Isten kezébe vannak ezek a dolgok. A mi atyáink, reformátori atyáink a Heidelbergi KT-ban a 27-28. Kérdésben tanítanak az isteni kormányzásról, gondviselésről. Mi az isteni gondviselés? Ráírtam a papírra ezt a 27. kérdést. A gondviselés Isten mindenható és mindenütt jelenlévő ereje, amellyel a mennyet és a földet minden teremtménnyel együtt szilárdan kézben tartja, és úgy igazgatja, hogy amit a föld terem, továbbá eső és aszály, termő és terméketlen idők, étel és ital, egészség és betegség, gazdagság és szegénység, szóval minden nem véletlenségből, hanem az ő hűséges atyai kezéből származik. Hát a mi eredeti református hitünk ezt, testvérek, így gondoljuk ezeket a dolgokat, saját hazánk történelmére is gondolva, Trianonra gondolva, meg más egyéb eseményekre is gondolva. Nem értjük, hogy sokszor mi, miért, hogyan, miért pont úgy, de ez a történelem szemléletünk, és ez teljesen más történelem szemlélet, mint például Deák Ferencé, aki szerint amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatja. De amiről a nemzet félve a szenvedésektől önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz, mindig kétséges. Nos, nem erő és hatalom vesz el dolgokat. És nem idő és szerencse adja vissza azokat, hanem az élő Isten. Minden tiszteletünk egyébként a haza bölcséjé, de alázattal mondjuk, hogy mi a Szentírás alapján máshogy látjuk. És meggyőződésünk, hogy mi látjuk jól. Jobban, mint ő. Ez a református kegyes gondolkozás, hogy az élő Istenre tekintünk, Ábrahám, Izsák és Jákob Istenére, Jézus Krisztusunk atyára, és úgy gondoljuk, hogy minden, de minden tőle jön. Ez a kegyes református gondolkozás, és ez az, ami áthatja ezt a Zsoltárt is, amit olvastunk. Erről énekeltünk a 268. énekünkben, erről éneklünk majd a 272-ben is. Meg még választhattam volna sok más éneket is. Biztosak lehetünk abba, testvérek, mi is, hogy a történelem nem gazdátlan. És hogyha Jézus Krisztusban hívő emberek vagyunk, akkor tagjai vagyunk az ő szövetséges népének. Akkor még azt is tudhatjuk, hogy ez a hatalmas Isten mellettünk áll, és velünk van. Aki irányítja az egész világot, velem, velünk van, mellettünk van. Ha velünk szövetséget kötött, akkor magára vállalta, hogy meg fog minket oltalmazni. Lehet, hogy el fogunk veszni itt a földön, mert ide is becsapódik majd valami rakéta, vagy én nem tudom, mi történik. De nem fogunk elveszni a pokolba, hanem üdvösségünk lesz. Ott leszünk az Isten országába. Tudatosítja bennünk, hogy mi csak egy vándorúton vagyunk a föld életben, és tanuljunk meg egy kicsit függetlenedni ezektől a dolgoktól, miközben el kell végezni minden dolgunkat becsületesen, de mégsem itt van a mi hazánk, hanem ott van a mi hazánk. Eljön a mi hazánk, eljön az ország, az Isten országa, és mi látni fogjuk ezt az Istent, és imádni fogjuk őt. Olyan jó tudni, ha Jézusban hiszünk, testvérek, mint megváltókban, mint Urunkban, hogy ő mellettünk van, és hogy az a fogadó ige is mondta ma, bár Gyurival nem egyeztettem össze, de valahogy mindig Isten összehangolja ezeket az dolgokat, hogy még a fejetek hajszálai is számon vannak tartva. Még a feje, mint a kis verebecskék is. Nos, tehát ez az első versszak ennek a Zsoltárnak, de át kell térnem a másodikra, ahol Isten tájékoztatja a szerző csoport, Kóré fiai, a tragikus jelenről. Ez a Zsoltárnak az a második versszaka 10-től 17. versekig tart. Ez olyan hatalmas kontrasztban áll az első résszel. Egy hatalmas kontrasztban, mert a múltban néznek, és akkor látják, hogy mennyire dicsőséges, és most a jelenben néznek, és azt látják, hogy minden katasztrofális. Fájdalmas, tragikus, szenvedésteljes, óriási a kontraszt. A korábbi csodák, amikről annyit beszéltek nekünk az őseink, már a múlt ködébe vesznek, és most a jelen az szörnyű. Akkor segített az Úr, de most meg nem segít. És leírják, hogy egy megsemmisítő vereséget szenvedtek. Nem vonult ki a hadsereggel az Isten, és ezért vereséget szenvedtek. Rászabadult a népre, a köznépre az ellenséges haderő. Fosztogatni kezdték őket. Azaz nem kell leírni nektek, mert nagyjából mindenki tudhatja, hogy mi történt, amikor egy hadsereg ránk rontott, és átvonult rajtunk. A körülöttünk lévő pogányok is gúnyolnak bennünket, mondja. Csúfolnak bennünket. De, testvérek, itt is felszínre tör az előbb említett teista történelem szemlélet. Mindezt, a negatív dolgot, ezt a tragikus helyzetet te idézted elő, mondják. Te idézted elő. Te és te. És még egyszer, te és te hatszor mondják el. Megvetettél, meggyaláztál, megfutamítottál, nem jöttél velünk, kifosztottál, odadobtál vágójuhokként. Oda a becsületünk, szégyenünk, mert te ezt tetted velünk. Panaszkodó verseknek tűnnek, de félreértjük őket, hogyha ezeket vádként vesszük. Ezek nem Isten vádlása. Kóré fiai nem vádolják az Urat. Inkább arról van szó, amit Péter apostol így fejez ki, hogy alázzátok meg magatokat az Isten keze alatt. Ők megalázták magukat az Isten keze alatt. Te tetted ezt velünk. Nem kétségbeesés uralja a lelküket, Kóré fiainak és a Zsoltár éneklőinek. Nem Isten káromlás fakad fel a szájukból. Nem valami tompa, rezignált beletörődés jellemzi őket, nem valami sztoikus apátia és érzéketlenség, hanem elmondják Istennek, hogy ezt tetted velünk. Most ez van. Megtartják az Isten központú gondolkodásukat akkor is, amikor valami rosszat tesz velük. Mert a jót is, és a rosszat is, most így hangsúlyozom ezt, tőle fogadják el. A jóban is, de a rosszban is fölnéznek rá. Mégpedig bizalommal néznek rá a rossz események napján is. Így vagyunk ezzel, testvérek, és így kell lennünk ezzel nekünk is, keresztjéneknek. Bármennyire is megdöbbentők ezek a negatív események, amik zajlanak körülöttünk. Háború, polgárháború, tragédiák, balesetek, halálesetek. Ezek mögött is az Urat látjuk, a rossz dolgok mögött is. Hogyha nem így teszünk, testvérek, ha nem őt látjuk a rossz dolgok mögött is, akkor azzal nem csak őt sértjük meg, hanem önmagunknak is bajt okozunk. Mert például a bajban és a tragédiában, a fájdalom idején nem lesz kihez fordulnunk, nem lesz kapaszkodónk, és totálisan egyedül fogunk maradni. És azzal is csak magunknak ártunk, hogyha a hiúságunkba sértve érezzük magunkat, és elkezdjük az Urat vádolni, dühünkbe megtagadjuk, vagy gonosznak bejegyezzük, esetleg elkezdjük káromolni, hogy hogy lehet ilyet megengedni. Kihívjuk még ezzel magunk ellen Istent, aki mindent kézbe tart. Magunknak ártunk. Jobb, ha követjük Kóré fiait, akik a jó dolgok idején is azt mondták, tőled van minden, áldott legyél érte. És a rossz dolgok idején is azt mondták, tőled van minden. Ott nem mondták, hogy áldott legyél, ott meg egy másik kérdést tettek föl. De azt is tőled fogadjuk el, alázattal, és akkor hozzád fordulunk majd segítségért is a végén. Mert a Zsoltárnak majd az utolsó verszaka ez, hogy ehhez a meg nem tagadott Istenhez tudnak fordulni a baj idején, hogy jöjjön segítségül. Ha megtagadták volna, ha káromolták volna, nem lenne kihez fordulni segítségért, maradnának magukra. Még egy kicsi vigaszuk se lenne, nemhogy segítségük. Nem tudom egyébként, hogy mi a könnyebb nekünk is, hogy az áldásos időkben az Úrhoz fordulni és hálát adni, megköszönni, dicsőíteni. Nem tudom, hogy ez könnyebb-e, mint amikor nehéz idők vannak, és amikor súlyos veszteségek érnek minket, mert elvész egészség, harmónia, béke, igazság, és valami szörnyűség kezdi kitölteni a szívünket, vagy az életünket, nem tudom, mikor könnyebb az Úrnál maradni. Mind a két helyzetnek megvannak a maga buktatói. Mert ha jó van, akkor könnyen elfelejtjük az Istent. Magunknak tulajdonítjuk a dicsőséget. Ezzel is Istent is megsértjük, meg magunkat is, magunknak is ártunk. De amikor baj van, akkor megjön ez a kísértés, hogy tagadd meg, fordulj el, ne törődj vele, káromold. Isten lelke kell, hogy megtartson minket mindig maga mellett. Megtartson minket ott, hogy jó van, rosszban, ott vagyunk melletted, Urunk. A jót se értjük, az is kegyelemből van, a rosszat se értjük, ha csak te meg nem magyarázod. Nos, Kóré fiaiban azért itt a negatív események idején fölmerült az a kérdés, hogy de miért? Miért? Azt értjük, hogy a jó idők azok kegyelemből jöttek. De most ez a rossz idő. Ez miért van? Ilyenkor, és ez a már a harmadik verszaknak a témája, 18-tól 27. versig tart. Itt fölmerül bennük az, amit a zsidó proféták a későbbiekben is sokszor elmondtak, tudnélik, hogy ha Izrael valami bűnt csinált, és abból nem akart megtérni, akkor Isten megbüntette őket. Igazságosan megbüntette őket. És akkor mindig nagy tragédia történt. Mert vagy eltűnt az északi ország rész, vagy eltűnt a déli ország rész 70 évre, vagy elmaradtak az esők, és éhség tört ki, és szomjúság pusztított. De ezekben az időkben mindig elmondták a proféták, hogy ha nem tértek meg, ez fog következni. Ha bekövetkezett, azért van, hogy ezt csináltátok, vagy azt csináltátok rosszul. Az Isten kiszámíthatóan cselekszik. Ha valaki leköpi, megveti, helyette bálványokhoz fordul, akkor azt az embert büntetés fogja utolérni. Nem csak a földi életében, hanem örökre is. Ez így van, ez a törvénye Istennek. De most, mondja Kóré fiai, most nem erről van szó. Most nem csináltunk semmit, semmi rosszat. Sőt, csak jót tettünk, itt elkezdi fölemlegetni Istennek, hogy te, aki a szíveket vizsgálod, tudod, hogy hülyek voltunk hozzád. A te ösvényeidet nem hagytuk el, a törvényeid szerint éltünk. Nem mentünk a bálványokat tisztelni, imádni. Megmaradtunk melletted, és ez még érthetetlenebbé tesz, hogy akkor most miért van ez az egész? Most miért bántanak bennünket? Miért engedett, hogy így vereséget szenvedjünk? Kóré fiai megtalálják a választ. Isten segít nekik ebbe. A 23. versbe fogalmazzák meg, bizony, te éretted, gyilkolnak minket minden napon, és tekintenek bennünket, mint vágó juhokat. Nagyon hangsúlyos az éretted szó. Te éretted. Nem tudják, mert nem is lehet máshogy megindokolni ezt a mostani szenvedést, mint hogy Isten megengedte, hogy az ő népe érette, miatta szenvedjen. Azért kell átmenni mindezeken, mert ők az Isten népe, az Isten választott népe. És ha nem értik, hogy miért, hát ezért. Isten megengedi most, hogy ő érte a népét, kínozzák, bántsák, gyötörjék, megöljék. A tulajdonképpeni célpont valószínűleg nem is a zsidók, hanem az Istenük. Aki természetfeletti Isten, aki szent Isten, aki él, aki beszél, aki irányít, aki szeret, aki kegyelmez, aki igazságosan cselekszik, és cselekedni is fog. Éretted, akit mi megvallunk, akit tisztelünk, akiről tanúságot teszünk ebbe a világba. Éretted, exkluzíve téged imádunk, és egyedül téged istenítünk, más a világlátásunk, mások az erkölcsi értékrendünk, máshogy élünk, mint ahogy a körülöttünk élők, mások vagyunk miattad, mint ők, akik körülöttünk vannak, és nem illeszkedünk bele az ő világukba. Más a kultúránk. Nem engedtünk nekik, nem engedtünk annak a nyomásnak, amit ránk tettek, hogy olyan legyen a mi vallásunk is, mint az övék. Hogy olyan legyen a mi kultúránk, mint az övék. Olyan legyen a mi erkölcsünk is, mint az övék. Hódoljunk be. Nem, hanem ellenálltunk. Ellenálltunk. Kuruckodtunk, mondanánk mi. Nem adtuk be a derekunkat. Mi ragaszkodtunk hozzád, a te szövetségedhez, a te törvényeidhez, a te útaidhoz, a szigorú monoteizmusunkhoz. Ezért érettet bántanak bennünket. Nagyon megdöbbentő ez a dolog, testvérek, de ugyanez vonatkozott később az Úr Jézusra is. Őt is bántották. Folyamatosan a dolog furcsaság, hogy őt pont a zsidók bántották, vagy zsidóknak egy része. Mert azt mondta, hogy egy az atyával, és képviselte a zsidóságban is az Istennek a tökéletes akaratát és gondolatait, és megvalósította azt. Persze, hogy szálka lett az emberek szemébe, addig nem nyugodtak, míg keresztre nem szögezték. Isten csodája, hogy ez a megváltásunk volt. De Jézus megmondta az ő népének is, hogy nektek se lesz könnyebb dolgotok a világban, mint nekem, mert érettem, mondta, én érettem fognak benneteket is vágójuhoknak tekinteni. És gondoljatok arra a sok keresztjén vértanúra, akik a világtörténelemben már eddig voltak, és akik még ma is vannak. Nem hiába idézi Pál apostol is ezt a verset egyébként a római levélnek a csúcspontján, a római levél 8. részének a végén. Olybá tekintenek minket, mint vágójuhokat. Isten népének a története, testvérek, már zsidókkal is kezdődött, de a keresztjénekkel is folytatódik, már mint hogy a valódi keresztjénekkel. Ez egy szenvedéstörténet. Szenvedéstörténet. Az volt, az ma is, és az lesz, amíg a világunk fennáll. Valahol ránk vetül a keresztnek, a Golgotai keresztnek az árnyéka. És az Úr neve miatt át kell mennünk ma is, holnap is nehézségeken. Mindig vannak testvérek, akik úgy gondolják, mint annak idén az arabok gondolták, amikor Izraelt létrehozták, hogy az utolsó szálig a tengerbe kell őket folytani. Ezt kijelentették annak idején. Nem sikerült, de megpróbálták. A kereszténység ugyanígy fenyegetést jelent a világnak. Fenyegetésnek tekinti az iszlám világ például. Az igazi kereszténységet is fenyegetésnek tekinti, mert nem fogadjuk el Allahot, nem fogadjuk el Koránt, Mohamedet nem fogadjuk el, elvetjük ezt az egész politikai ideológiát, elvetjük a liberális ateizmust, a progresszivizmust, nem vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy egy ember megállapíthatja magáról, hogy ő férfi vagy nő. Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy azt a jelszót, hogy amit a nők mondanak olykor, hogy a méhem az enyém, és az élettel, ami ott keletkezik, azzal azt csinálok, amit akarok. Nem tudjuk elfogadni, hogy valaki nemet változtasson, hogy szabadon szexeljen össze-vissza azzal, akivel akar, állattal, emberrel, lámpavassal, amivel neki tetszik. Nem fogadjuk el ezeket, testvérek. Nem fogadjuk el, hogy népességcserét hajtsanak végre a világba. Nem fogadjuk el ezeket a dolgokat. És ezek miatt keresztjénekre, bibliás keresztjénekre is rá fognak szállni. Már ránk is szálltak, de még jobban ránk fognak szállni. Azt fogják mondani rólunk is, hogy az utolsó szálig be kell folytani minket a tengerbe. Nem illik nekik élni. Mindenki nyugodtabb lenne, ha nem lennének már templomok, meg egyházak, meg lelkészek, meg hívők a világba. Ma is béke lenne a keleten, közel-kelet, ha nem lenne ott Izrael. Mert állandóan fenyegetik őket, és állandóan el akarják pusztítani, és megpróbálnak most is védekezni. Kiirtásuk ellen védekeznek. Ha! Állandóan szítódik, testvérek, az ellenük, meg az ellenünk való gyűlölet is. És ezek mögött a gyűlölet cunamik mögött, testvérek. Azon túl, hogy Jézus megmondta, hogy így lesz. Készüljetek fel! Nem lesztek különbek nálamnál. Ugyanaz a sors vár benneteket. Ha engem keresztre szögeztek, titeket is oda fognak valahogy szögezni. Ezek mögött, testvérek, a sötétség fejedelme áll. Ezek mögött a sátán áll, testvérek, akinek mindig szálka volt a szemébe. A bibliás zsidó és a bibliás keresztjén is az. Mi vagyunk a fő ellenségei. A fő ellenségei. Onnan származik ez a gyűlölködés, mert mindig megtalálja ez a sátáni gyűlölet az emberi eszközöket, akiken keresztül lesújthat és végrehajthatja az akcióit a keresztjének ellen. És igaz, a mi szánkba is igaz ez a mondás. Te éretted, gyilkolnak minket minden napon. Te éretted. És akkor kérdezzük, hogy ezt Isten engedi? A világkormányzó engedi? Igen, engedi. Hagyja. Az hagyja, teszem hozzá, aki maga is szenvedett értünk. Szenvedett a zsidókért és a nem zsidókért egyaránt a keresztjén. Hagyja, ő hagyja, aki magát is, mint vágójuhot engedte, hogy vigyék a keresztfára. Ártatlanul szenvedett ő is. Meghalt, hogy nekünk életet szerezzen, kegyelmet, megigazulást. És aki elmondta nekünk, akik benne hiszünk, ismétlem ezt, hogy nektek az én nevemért kell szenvedni, mert hallani se akarják a nevemet. Hallani se akarják a nevemet. Nem akarnak tudni a keresztemről, az üres síromról. Nem akarják tudni, hogy vannak bűneik, ami miatt kárhozat várja őket. Nem akarnak megalázkodni és elismerni a bűneiket. Nem akarnak bocsánatot kérni, nem akarnak kegyelmet, nem akarnak a tanításom szerint élni. El akarnak felejteni. Ki akarnak törölni a történelemből, és el akarják folytani az evangélium hirdetését. Erőt vesz rajtuk a gyűlöletem, mivel engem nem tudnak már megfogni, titeket fognak megfogni helyettem. És sírtok, és gúnyolnak titeket, és megszégyenítenek, és pellengérre állítanak. Sok nyomorúság között kell nekünk az Isten országába bemenni, mondta Pál apostol. Nem élhettek olyan életet, amit elképzeltetek magatoknak. Mondom most magamnak, meg nektek is. Örülök, hogy itt vagytok, de ez egy tömegoszlató beszéd. Jézus mondta ezeket a dolgokat. Ott is hagyták. Mert azt mondták, hát ez nekünk nem kell, kösz. De Pál apostol azt mondta erre az útra, hogy igen, ez az út vezet a mennybe, és azt mondja a római levélnek az idézett részében, mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mi diadalmaskodni fogunk. Nem vagyunk a meghátrálás emberei. És Kóré fiai is jól látták ezt a dolgot. Most ezt Isten azért engedte meg, hogy próbára tegyen bennünket, hogy most is ragaszkodunk-e hozzá, vagy nem. De ragaszkodunk hozzá. Ott van egy kis rész ebbe a Zsoltárba, amit érdemes elolvasnotok, mert azt is érdemes elolvasnotok, az 5. verstől a 9. versig ott egy személyes hitvallás van. Egy személyes hitvallás, hogy azt mondják Istenre, Istennek a Kóré fiai, hogy hát igen, a jó dolgok, köszönjük. Itt vannak a rossz dolgok, ezeket nem köszönjük, de értjük, hogy érted vannak. De rátekintünk most, és te vagy a mi királyunk. Te vagy a mi urunk, akiben bízunk, akire most is odahagyatkozunk ebben a helyzetben is. Nem csak a jóban, a rosszban is. Ragaszkodunk hozzád. Próbára tetted ezt a hitünket, de megvan, még most is ott van bennünk. Még most is hozzád ragaszkodunk. És a 4. verszakban segítségül hívják Istent. Ezzel végződik ez a Zsoltár, hogy... Ha te érted, gyilkolnak minket, és néznek vágójuhoknak, akkor mindennek az a megoldás, hogy elfordulunk tőled. Ugye ide jut ki a Zsoltár. Megtagadjuk a nevedet, és beilleszkedünk a bálványimádó világba, lemondunk a konfrontációról, hitbeli, erkölcsi kérdésekbe, és feladjuk az igei nézeteinket, a teológiánkat, életmódot váltunk, negatíve, megtérünk a hitetlen világhoz. Nem, Kóré fiai nem ezt mondják. Hanem egy Isten szívét is valószínűleg megrendítő és heves imádságot mondanak, melybe kérik, hogy szabadíts meg minket ebből a helyzetből. Most úgy látjuk, hogy mintha aludnál, ébredj fel, te fel akarnák rázni. Ébredj fel, avatkozz be, és emeld föl a porból a lelkünket, meg a testünket, ezt a meggyötörtet, emeld föl a te népedet. Nem vetették el bizalmukat az Úrban, ahogy a zsidókhoz írt levél mondja, a zsidó 10:35-ben olvassuk. Ne vessétek el hát bizodalmatokat Istenbe a nehézségek idején. És ezt nekünk is meg kell tanulni. Hogyha nehéz helyzetben vagyunk, akkor se vesszük el a bizalmunkat. Keresztényektől sem szabad elvenni eztnek a Zsoltárnak az utolsó verszakát, amikor nehézségben vannak. Kell fohászkodnunk ezzel, hogy az Úr szabadítson meg minket, el fog jönni a szabadulás órája. De azzal zárom be, testvérek, hogy nem kell-e ugyanígy kiáltanunk a szabadításért a bűneinkből, a vétkeinkből, a kárhozatból, ahova beleszülettünk. Nem kell ugyanígy kiabálnunk. Ébredj fel, Istenünk, és a Krisztusért ments meg minket. Mert az egy dolog, hogy mi lesz velünk itt a földön, de mi lesz velünk az örökké valóságban. Ott mi lesz velünk, ott mi lesz veled. Szabadíts meg engem. És segíts, hogy a tied legyek. Nos, az Úr ma is hatalmas és nagyon irgalmas, ezért appellálnak itt is a kegyelemre. Hogy záródik ez a Zsoltár? Ments meg minket a te kegyelmedért. Nem érdemeink szerint, kegyelmedből ments meg. Nos, előttünk van ez a Zsoltár, amiben gyönyörűen nyilvánul meg az Istenbe vetett élő hit, ragaszkodás hozzá, ragaszkodás a jóban is, meg a rosszban is. Az a történelem szemlélet, ami ebből a hitből fakad, hogy Isten ott áll mindenek felett és mindenek mögött, a boldogság pillanatai mögött, de a könnyek pillanatai mögött is, és ragaszkodik hozzá úgy egyik, mint másik esetben, és ez hol dicséretben, hol segélykérésben nyilvánul, de nem akar tőle elszakadni. Tőled elszakadnom, ne hagyd semmiért. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, ezt a Zsoltárt is, amit szent lelked által ihlettél Kórá fiaiban. Köszönjük néked, hogy van ilyen hit, amelyik hozzád ragaszkodik, még ha meg is inog, akár a szép pillanatokban, vagy akár a szomorú pillanatokban, de mégis ott van és megmarad. Segíts és ezt a hitet munkáld a mi szívünkben, családjainkban, gyülekezetünkben, az egész nemzetünkben, népünkben. Segíts hozzád térni és hozzád ragaszkodni, akkor is, hogyha az egész világ más úton jár, és ezt a más utat akarja ránk kényszeríteni. Erővel is, médiával is, manipulációval is, emberei révén is. Segíts, hogy hozzád maradhassunk hűek, mert ez a megmaradásunk útja. Te vagy a megmaradásunk útja itt a földön is, és az örökké valóságba is. Éppen azért, hogy megmaradjunk, küldted el a fiadat. Urunk, segíts hinnünk Jézusban, ami áldott megváltónkban. Segíts őrá bízni magunkat, az ő vezetésére bízni magunkat, vele közösségben élni, járni, kelni ebbe a világba. Segíts bennünket, Urunk, mert nélküled elveszünk. Köszönjük néked, hogy tudatosítottad bennünk most is, hogy a te népednek itt a világban nem könnyű a helyzete, sőt, olykor egészen nehéz, tragikus, de akkor is a te kezedben vannak. Te teszed őket próbára, hogy a meghátrálás emberei, é vagy a kitartás emberei. Hadd legyünk a kitartás emberei. Hadd legyünk hűségesek hozzád, mint Kóré fiai voltak azokban a nehéz napokban. Segíts bennünket, hogy téged tudjunk imádni mindenkor. Tőle tudjunk függni mindenkor, és téged tudjunk dicsérni és tanúsítani az emberek között minden időbe. Köszönjük néked, hogy így bízhatjuk reád magunkat, nem másban reménykedünk, hogy meghallgass csak a te kegyelmedben és végtelen irgalmasságodban. Köszönjük, hogy kedveled a te népedet örök időktől örök időkig, ma is, bennünket is. Légy áldott ezért a kegyelemért, ezért a szeretetért, amelyel hozzánk viszonyulsz, és amelyre nem szolgáltunk rá. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk téged, fogadd el hálánkat a gyerekekért, az egész évi hittanoktatásért. Köszönjük a gyerekmunkásokat. Kérünk, hogy áld meg őket. Áld meg a kicsik szívében az elvetett ige magokat, add, hogy jó gyümölcsöt teremjenek azok az ő kis életükbe. Segítsd és áld meg ezt a kis csapatot. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk szülőkért, nagyszülőkért. Áldásod legyen rajtuk is. Kérünk téged a készülő házasságért is a gyülekezetünkbe, áld meg ezt az ünnepet. Kérünk téged a gyászolókért, hogy vigasztaló szereteteddel vedd körül őket, azt a családot is, akik a múlt héten kellett, hogy megálljanak kedves szerettük koporsójánál. Könyörülj meg rajtuk, és vondd az ő szívüket is egészen magadhoz. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a hazánkat, rád bízhatjuk a népünket. Adj megtérést, hozzád fordulást. És könyörülj meg, és a világba pedig, ha lehetséges, ha a te céljaidat szolgálja, teremts békességet. Köszönjük néked, hogy ezt is rád bízhatjuk, és kérhetünk külön azokért a keresztjén hívő testvéreinkért, akik ilyen feszültségzónákba élnek, és akiknek nagyon nehéz a sorsuk. Segíts rajtuk, és tartsd meg őket magad mellett. Áld meg az ő hitüket, bizonyságtételüket, életüket. Köszönjük, hogy meghallgatod esetezésünket a te nagy irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a következő rendben tartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden biblióra, de most már nem bibliaiskola, hanem az ígéről fogunk beszélgetni. Kisifi már nem lesz, és imaóra sem lesz. Megszüntetjük most az imaórát, a nyári időszakban nem szokott lenni, most muszáj befejeznünk az alkalmat. Viszont szombaton esküvőre kerül sor, 11 órakor Nagy Bence és László Dóri kéri házasságára Isten áldását. Szeretettel hívják és várják a gyülekezet tagjait is. Tehát szombaton, ránk következő szombaton 11 órakor lesz az esküvő. Végül, de nem utolsó sorban jelzem, hogy halottunk volt. Sándorfalván búcsúztunk Telegdi Zsófia született Nagy Zsófiától, akit 83 esztendős korában szólított el az Úr. Június 10-én volt a temetése, és Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradt lányának, unokájának, dédunokáinak, testvérének, az egész családnak. Csak azt a különös dolgot hadd jegyezzem még meg, hogy Zsófia néni mindig ott volt a templomban, amikor Sádorfalvára mentem. Egy nagyon tűzről pattant asszony volt, és 4 éven keresztül ápolta a férjét, aki súlyos beteg volt. Pont aznap, amikor most temettük Zsófiát, ugyanezen a napon halt meg annak idején a férje. 4 évvel ezelőtt, és őnála pedig agydaganatot állapítottak meg. És a lánya elmondta, hogy anyukámnak elment a beszédképessége. Nem tudott semmit sem mondani, mert a daganat nyomta ott ezt a részt. De azt mondta a lánya, tiszteletes úr, az hogy lehet, hogy anyukám a mi atyánkot mindig el tudta mondani. Valahányszor próbáltam vele beszélni, nem lehetett, de a mi atyánkot el tudta akkor is mondani. Hát mondom, ezt én nem tudom megmagyarázni, de ez egy csoda. Hát Isten vigasztalja meg ezt a családot és minden kedves tagjukat, és tanuljuk meg a mi atyánkot kívülről. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.